Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon az ige hirdetés alapigéjeként. Megvan írva Márk evangéliumának a 10. fejezetében, a 17. verstől kezdve. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amikor Jézus útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig ezt mondta Jézusnak, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki, egy hiányosságod van még, menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz, milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. Tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embernek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Fel tudunk-e sorolni vallásokat a kereszténységen túl? Tehát ami nem kereszténység, mondjunk más vallásokat. Iszlám például. Igen, ezen kívül. Hindu vallás, nagyon jó, így van ugye, ha India felé közelítünk. Igen. Buddhizmus például, nagyon jó. Más egyéb? Ugye van még a zsidó vallás is például. Meg még sok minden más is. Ugyan az a nagy kérdés, amikor ugye vallásokról beszélünk, hogy mit tekintünk vallásnak. Ugyanis nagyon sok meghatározás van arra, hogy mit tekintünk vallásnak. Van egy olyan fogalom, ami úgy hangzik, hogy egy gondolat, ami úgy hangzik, hogy az ember eredendően vallásos, minden ember. Tehát minden embernek bent van az életében, a lelkében egy olyan hely, amit vallásnak kell elfoglalnia. És hogyha mi keresztények vagyunk, akkor ezt mondhatjuk nyugodtan azt, hogy teremtettségünkből fakadóan azért, mert az Isten hozott létre mindannyiunkat, a teremtettségünkből fakadóan mindannyiunknak az életében ott van egy olyan hely, ami az Isten számára van fenntartva. Tehát minden ember eredendően vallásos, van is el egy latin kifejezés, homo religiosusnak mondják különben, hogyha ez valakit érdekel. Úgyhogy klasszikus értelemben vett vallásokat soroltunk föl, bár ott sem mindegyik klasszikus értelemben vett vallás, mert hogy vannak olyan meghatározások, amelyek egy Istennek, vagy Istenségnek, vagy többes számba Isteneknek a meglétéhez köti a vallást. És például a buddhizmusban nincsenek Istenek, például. Vagy a sintoizmusban, ami a japán vallás, abban sincsenek Istenek. Tehát például már itt is kicsit rezeg a léc, tehát mondjuk azt, hogy nagyon sokféleképpen lehet meghatározni azt, hogy mit tekintünk vallásnak. Egy biztos, vagy hát ezt fogadjuk el ilyen alapként a mai vasárnapon, hogy minden embernek az életében van egy hely, a lelkében van egy rész, amely vágyik arra, hogy vallás gyakoroljon, hogy vallásos legyen, mert egyszerűen így vagyunk összerakva is kész. És hát sokan sokféleképpen próbálták meg meghatározni azt, hogy mi az, hogy vallás. Én most csak egyetlen egy definíciót hozok ide, amelyet Melford Spiro híres amerikai antropológus mondta ezt a definíciót, nem szó szerint tartalmilag idézem, és ilyen megjegyzéseket fogok beleszúrni. Következően hangzik ez. Minden kulturális intézmény, és most itt kultúra alatt mindent, ami az emberi társadalmat, tudást, tudományt, mindent értsünk alatta egy emberi kultúrán, mindazt a szellemi terméket, ami az emberiség, Tehát minden kulturális intézmény három fő összetevőből áll. Hiedelemrendszer, azaz, hogy mit hisz, cselekvési rendszer, ugye az erkölcs vagy etika más néven, és harmadik az értékrendszer, az, hogy mi jó és mi rossz. A vallás ezen felül még annyi pluszt ad ehhez az egészhez, hogy az ember felettire hivatkozva állítja mindezt. Tehát, hogy mindaz, ami jó és rossznak mondja, mindaz, amit tenni kell, vagy mindaz, amit hisz, azt azért mondja, mert ezt egy fölsőbb hatalomból eredezteti. És hogyha ezt a definíciót veszük alapul, akkor nem én vagyok az egyetlen, aki azt mondja, hogy nagyon sok minden lehet vallás gyakorlati szempontból az embernek az életében. Ez nem azt jelenti, hogy ez jól van így, csak így van egyszerűen. Nagyon sok mindent lehet vallásként kezelni. És például, nem tudom, hogy Harari nevét hallottuk-e már, egy nagyon híres izraeli történész, aki a Homo Sapiens című könyvet írta, az emberiség rövid története, talán ismerjük. Ő vele egyetérte, vagy hát most mondom így, hogy én értek vele, ő egyet, nem ő ért velem egyet, de hogy egyetértésben állítjuk azt, hogy a mai kornak a legelterjedtebb vallása az nem más, mint a kapitalizmus. Ami nagyon furcsa, mert hogy ez egy gazdasági rendszer alapvetően, és egy közgazdasági fogalom, de mégis, hogyha megnézzük azt a definíció alapján, amit néztünk az előbb, akkor elmondhatjuk azt, hogy bizony, ez vallásként is funkcionál. Hiszen van hiedelemrendszere. Mi a kapitalizmusnak? A hiedelemrendszer a piac minden hatósága. Az, hogy a piac majd elrendezi, hogy minek mi az értéke, mi mennyit ér, ki hogyan él, ki mi az, amit meg tud szerezni, és ki mi az, amit nem. Van egy cselekvési rendszere, ami pedig a fogyasztásnak a kultúrája. Az, hogy fogyasztani kell, fogyasszunk minél többet, mert az lesz a jó fogyasztói társadalom, ugye, mondjuk is a társadalmunkra. És van egy értékrendszere is. Sőt, legfőbb jót is meghatároz, és ez a legfőbb jó pedig a növekedés. Az, hogy növekedni kell a GDP-nek, a profitnak, a mindenek, növekedni, és minden ennek van alárendelve. Gondoljunk bele, a bolygónk is ennek van alárendelve, hát kipusztítjuk lassan magunkat. Az is ennek van alárendelve. Minden cselekvés ennek van alárendelve, társadalmi szinten. Hát mi ez, hogyha nem vallás? Mi ez, hogyha nem vallás? De ne higgyük azt, hogy ez ilyen elvont filozófiai eszmefuttatás így vasárnap délelőtt. Mert ez a hétköznapjainkra is vonatkozik. Nagyon emlékszem azt, mikor egyetemista voltam, akkor dolgoztam mindig folyamatosan az egyetem mellett, és például ebben az időben, ez a 2000-es éveknek a közepe tája, akkor kezdett elterjedni, vagy akkor indult be Budapesten a piros lámpáknál való szórólapozás. Aki járt már Budapesten, az már biztos találkozott ilyen. Na ez abban a tájban indult el, hogy a piros lámpánál ugye megállnak az autók, és akkor a sávok között ott körbe futnak, és akkor osztják a szórólapot. Na ez akkoriban volt új dolog, és mivel elég cikisnek minősült, ezért viszonylag jól fizettek azért, hogy motiválják, hogy legyen elegendő ember, és akkor többen is voltunk, sőt, nagyon sok egyetemista volt akkor, akik mi ezt akkor csináltunk, mondom, hogy 2005-6-7 tájékán volt ez. És akkor szóra lapoztunk, és ott az egyik kollégám mondta azt, aki ezt főállásban csinálta, tehát nem diákmunkásként, hanem főállásban csinálta, hogy neki mi az életfilozófiája, következő volt az életfilozófiája, dolgozom, hogy ehessek, és eszem, hogy dolgozhassak. Na most, ha ebbe belegondolunk, akkor ez micsoda? Ez a végső életfilozófia, ami az egész életrendszerét működtette, ez nem más, mint a fogyasztásnak és a termelésnek a kultúrája, vagy mondhatjuk úgy is talán, hogy kapitalizmus, ami pedig már egyfajta végső meghatározottságként, avagy vallásként határozta meg az ő életét. Na de hogy jön ez az egész ide a mai igénkhez? Érdemes most már eljutni idáig. Ugyanis a mai igénkben az történik, hogy egy gazdag ember megy oda Jézushoz, és azt mondja neki, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, hogy az üdvösséget szeretné, és akkor mondja neki Jézus, hát ismered a 10 parancsolatot, hát nem? És akkor mondja, hogy dehogy is nem, és be is tartottam mindezt gyerekkoromtól kezdve. És azt mondja, Jézus meg is kedvelte ezt az úriembert, mondta, hogy nagyon jó, minden oké. De beszúr ide egy nagyon megdöbbentő mondatot, azt mondja, egy hiányosságod van még, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, és akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Döbbenetes ez a mondat. És főleg azért döbbenetes, mert nem azt jelenti, amit itt első hallásra hallanák. Ugyanis amikor Jézus azt mondja, hogy egy hiányosságod van, A Bibliának az eredeti szövegében, a görögben ugyanezzel a szóval fejezzük ki a fizikai szükséget is. Tehát amikor valakinek nincs mit enni, vagy nincs fedél a feje fölött. És azt mondja ennek a gazdag embernek, hogy te szűkölködsz. Nincs elegendőd. És akkor így széttetnénk a kezünket, hogy ez tulajdonképpen mit jelent? Hát gazdag emberről van szó, mindene megvan, amire csak szüksége van. És azt mondja, te szűkölködő vagy, hiányosságod van. És ahhoz, hogy ezt a hiányosságot megszüntesd, ahhoz el kell add el mindenedet. De téves lenne a következtetésünk, ha azt mondnánk le, hogy Jézus ezt mindenkitől követeli. Hogy mindenki ossza szét az egész vagyonát, és úgy kövesse Jézust. Ez nem így van. Jézusnak az időszakában is voltak olyan tanítványok, akik ezt csinálták, és követték Jézust, mentek utána, és voltak olyanok, akiknek pedig otthon kellett mindezt a követést lelki szempontból megvalósítaniuk. Mit jelenthet hát ez a mondat? Ezzel a gazdag emberrel nem az volt a probléma, hogy gazdag volt, azzal nem volt alapvetően probléma. A probléma azzal volt, hogy ez a gazdagság, az anyagi javak, az ebből származó életstílus, hatalom, befolyás és mindaz, ami az anyagiakhoz hozzá van rendelve, különben ugye nyilván az a gazdasági rendszer, ami akkor volt, az nem ez, ami most volt, bár nagyon közel van különben a kettő egymáshoz. Ő fogta ezt az egész rendszert, amiben ő kedvezményezett volt, és betette arra a helyre, ami az Istennek kellene, hogy fönntartva legyen, azaz ez lett a vallása tulajdonképpen. Jézus nem azért mondta ennek a gazdagnak, hogy adja el a vagyonát, mert hogy az anyagiak rossz, mindenki pénzből él, mindenkinek enni kell, ez természetes, nem erről van szó. Hanem azért, mert ennek az embernek ez lett az Istene, ez lett a vallása. És ma nem kevesebb fenyegetettségünk van ezáltal, vagy ettől, mint akkor volt. Aztán nem tudjuk, hogy a történet vége happy end lett-e, mert hogy ugye csak annyit olvasunk itt a végén, hogy a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt, és aztán végül ezt megtette, amit Jézus kért, vagy nem tette meg, azt nem tudjuk. De nem is ez a lényeg ebben a történetben, hanem az, hogy ez ránk hogyan vonatkozik. Mindig ez az érdekes, hogy ránk ez hogyan vonatkozik. Ez az ige önvizsgálatra késztet bennünket. Arra késztet bennünket, hogy azt a, hogyha elfogadjuk ezt alaptételként, hogy minden ember alapvetően vallásos, akkor azt a helyet, amit ott a vallásnak és az Istennek kell betöltenie, azt vajon a mi életünkben mi vagy ki tölti be? Mi az, hogyha mindent, mi az vagy ki az, amit ha az életünket végképp lecsupaszítjuk, akkor mi marad? Vagy mi az, vagy ki az, aki, hogyha mindent számba vettünk, mindent elgondoltunk, mindent már kitaláltunk, amit lehet, és még mindig tanácstalanok vagyunk, akkor hova fordulunk? Ki az, vagy mi az? Ki az, vagy mi az, aki végső soron meghatároz bennünket, és aki a célra irányítja a tekintetünket? Ugyanis, hogyha nem a hitünk van ott, ha nem az Isten van ott, akkor a többi dolog az életünkben is, ez olyan, mint egy puzzle, ha egy kimarad, nem lesz teljes a kép, akkor a többi dolog sem fog jól működni. Ugyanis a hit és a vallás az embernek az életében az nem olyan, mint haba tortán, hogy finom a süti, tejszínhab nélkül is, de tejszínhabban még jobb. Nem. Ez az ember életnek az alapja. Hogyha ez nem működik, akkor a többi sem működik. Látszólag persze működhet. De végső soron céltévesztünk. Mert hogy mi a cél? Hát az, amit ez a gazdag ember is föltett a legelején. Jó mester, hogyan üdvözülhetek? Ő érezte a célt, azért ment Jézushoz. Ez a cél. És hogyan lehet ezt elérni? Mert ugye Jézus mondja, hogy hát a tűfokán könnyebb a tevének átmenni. Nem tudom ki az, aki már volt állatkertben és látott tevét. Nem kis jószág. Azért, hogy a tűfokán az átmegy. Tehát, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, vagy mondhatjuk úgy, mint annak az embernek bemenni az Istennek az országába, az örök életbe, akinek más van a szívében az Isten helyén. És éppen ezért, mikor a tanítványok is teljesen összeomlottak már ezen, itt a végén, hogy akkor most mit lehet itt tenni, hát végünk van, akkor mondta Jézus, és ezzel bátorított őket, és ezzel zárom én is, hogy azt mondja, hogy kérni kell. Mi ezt nem tudjuk az Istent betenni az életünkbe. Mi nem tudjuk őt beszerelni oda, ahova ott kell lennie. Kérni kell, hogy ő jöjjön. És jönni fog. És legyen az a zárszó, amit Jézus is mondott zárszóként ebben a történetben, hogy ez hogyan lehetséges ez az egész. az embernek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy elküldted a te fiadat, akiben az életünk középpontjára lelhetünk rá. Kérünk add, hogy megfelelő helyre kerüljön az életünkben, és ő legyen az, ami vezérel bennünket a hétköznapokban is. Amen.